Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Gálné Gró Ilonát, zenetanárt, karvezetőt, a Ringató zenei foglalkozás, illetve módszer megalkotóját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai adásunkban a gyermekek zenei képzéséről fogunk beszélgetni. Ennek a zenei képzésnek a pozitív oldaláról, hasznáról, előnyeiről lesz a műsorunk fő témája. De elsősorban azért most első kérdésem az lenne, illetve kérésem, hogy kedves Ili, kérem beszéljen magáról, a munkájáról.
Énektanár vagyok, és most gyorsan számolok, hogy hány éve is tanítok, én már 38 éve tanítok, és mivel úgy adta a sors, hogy nagyon sok korosztállyal kapcsolatba kerültem, én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy szakmai tapasztalatot is adott időközben, ez alatt a hosszú idő alatt, és kialakult az a munkámnak az a mostanra nagyon fontos része, ami a kisgyermekkori zenei nevelést jelenti. És én azt hiszem, hogy ebben sűrűsödik minden, amit én annak idején általános iskolásoknak tanítottam, amit annak idején főiskolás hallgatóknak tanítottam, óvóképzőben, tanítóképzőben, vagy amikor éppen a Tolna megyei népdalköröket jártuk tanácsot adni, és segíteni a munkájukat. Sok-sok településre eljutottam, a legkisebb falvakba is, hihetetlen szakmai gazdagodást jelentett nekem ez a sokféle találkozás. És ebben a mostani munkámban, amit Ringató néven ismert most már, ez a sokféle tapasztalat, ez a sokféle találkozás nagyon sokat segít, nagyon sok, úgy érzem, hogy így koncentrálódik az a sok-sok tapasztalat, ami összegyűlt, és mindenképpen szeretném megemlíteni a kiváló kollégáimat és tanáraimat, akiktől én nagyon sokat tanultam. És a kollégáimat is, ugye az emberek általában a tanárokat szokták megemlegetni, de én fiatal pedagógusként én a kollégáktól is rengeteget tanultam, és nagy szeretettel emlékszem rájuk. Most nem lenne szép, hogyha neveket mondanék, mert nagyon sokan megérdemelnék, és hosszú ideig tartana, még én itt felsorolnám azokat a fantasztikus tanárokat és kollégákat, akiktől tanultam. De akinek most valójában a munkáját folytatom, úgy érzem, mondhatom azt, hogy folytatom, Forrai Katalin Kodály Zoltán tanítványa, aki a kisgyermekkori zenei nevelés nagyasszonya, professzorasszonya, világhírű zenepedagógus volt, és ő tett engem egy olyan útra, egy olyan életpályára, így is lehet talán mondani, amit aztán igaziból azt gondolom, hogy kötelességem csinálni és végigvinni.
Én azért olvastam, hogy amellett, hogy zenei képzéssel, gyerekek képzésével foglalkozik, ön írt tankönyveket, szervezett népzenével kapcsolatos táborokat, oktatófilmeket készített, könyvek írásába is részt vett. Tehát egy egész életpálya, egy életmű van már ön mögött, azt lehet mondani.
Igen, én azt hiszem, hogy tényleg sok felé ágazott a tevékenységem, de ez a sokféle tevékenység ugyanazt az egy dolgot erősíti, egyetlen egy fontos dolgot, hogy én mélyen hiszek abban, hogy a zene az lelki táplálék. Ha zenével építgetjük a gyermekek lelkét, de mondhatom azt is, hogy a felnőttek lelkét, ha értékes és jó zenével veszük őket körül, és élményszerűen tudunk tanítani, átadni valamilyen tudást, akkor attól jobbak lesznek, és attól épülnek ők is, a környezetük, és jobb lesz a világ.
És fontos, hogy muzikális legyen a gyerek, vagy botfülűt is lehet
nevelni? Nem feltétlenül kell, hogy muzikális legyen. mindenkinek szüksége van arra, én azt gondolom, hogy kapjon a jóból, és ez a jó karnyújtásnyira van, és énekelni, és játszani kisgyerekkel mindenki képes, aki valami kis tudást összegyűjt, most itt akár anyukákra is gondolhatok, tehát nem kell félni az énekléstől, sem a felnőtteknek, sem a gyerekeknek. Mi azokat a bizonyos foglalkozásainkat tudjuk úgy vezetni, hogy ott jól érezzék magukat.
És mit jelent ez a ringató foglalkozás, mint módszer?
Ez egészen pontosan azt jelenti, amit valamikor Kodály Zoltán és Forrai Katalin is, tehát Kodály Zoltán megírta, szépen leírta az útmutatásait, a zenei nevelési elveket, és Forrai Katalin volt, aki a gyakorlatba ültette, áttette ezt, és én azt az utat igyekszem járni, amit ők elindítottak valamikor, és itt elsőként újra csak az élményadást, az élménynyújtást hangsúlyoznám, hogy az együttes éneklés, és ez a közös éneklés, és a közös játék az öröm legyen mindenek előtt. Hogyha Kodályra hivatkozok a ringató kapcsán, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy értékes dalanyagot, a kisgyermekkori, tehát az életkori sajátosságoknak megfelelő dal és ölbéli játékanyagot, mondókanyagot tanítsunk a gyerekeknek. Nagyon korán kezdődjék a zenei nevelés, élő énekszó, élő hangszerjáték, személyes kapcsolat, mindaz, amit a ringató foglalkozások adnak, nyújtanak a kisgyermekes családoknak, és ez természetesen a kodályi útmutatásokat is jelenti együttesen. A népzenéhez nyúlunk, tehát nagyrészt a népzenéből, népzenei anyagból válogatunk mindenek előtt, amit kiegészítünk más értékes kis komponáldalokkal és gyerekeknek való nagyszerű Kodály Zoltán dalocskákkal, Kodály Zoltán Vörös Sándor dallammal, vagy éppen most az előbb itt a fülembe idejövet, az forgolódott a fülemben belül az a dallam, Szállamadár ágról ágra, és ha ilyennel táplálgatjuk a gyerekeket, egy egyszerű, szép kis Kodály dallam, Vörös Arany János szöveggel, hát azt hiszem, hogy ennél szebb vagy több nem is igen szükséges már.
A élmény mellett, ugye, tehát az élmény egy, tehát a személyiségünket is fejleszti ez a, tehát a zenei nevelés. Mikor kell elkezdeni a zenei nevelést?
Hát újra Kodályra hivatkozok, és ez a nagyon szellemes mondása, azt hiszem, hogy közismert is, hogy az édesanyja születése előtt 9 hónappal, ugye először azt mondta, hogy a gyermek születése előtt 9 hónappal, aztán ezt így tudta még egy kicsit fokozni, hogy az édesanyja születése előtt 9 hónappal. Ami azt jelenti mindösszesen annyit, nem többet, hogy az édesanyának valamilyen igénye legyen azért arra, hogy énekeljen, mondókázzon, dajkarímeket mondjon, kis versikéket, és valamennyire tényleg tudjon énekelni, nem kell nagyon képzettnek lenni, de egy kicsikét énekeljen a kisgyerekének.
És igaz az, hogy a magzat már az anyaméhben reagál a zenére? Tehát valamiféle szép
ez pontosan, igen, ez így van, ez igaz, bár Kodály nem erre gondolt, amikor ezt a mondatot elmondta, hogy az édesanyja születése, vagy a kisgyermek születése előtt 9 hónappal, Kodály egyszerűen erre az elvre, hogy énekeljen az anyuka gyerekének. 3-4 hónapos magzat hall az anya méhen belül, elsősorban az édesanyja hangját, meg az édesanyja testének a hangjait, de a külvilág hangját is, és zenei emlékekkel születik egy kisbaba, tehát hogyha az anyuka mondjuk énekel neki, akkor születés után azokra emlékszik, tehát felismerhetően reagál, mint egy ismerős hangra, vagy ismerős dallamra, de mindenek előtt az élő emberi hangot hangsúlyoznám itt, nem a gépzenét.
Hogy kell elképzelnünk ezt a ringató foglalkozást, így beszéljen erről, hogyan néz
aki
ez
még
ki?
Soha nem
aki még soha ilyet. Nem látott ilyet, igen.
Hát úgy kell elképzelni, hogy nagyon egyszerű és szintén otthonias körülmények között egy művelődési háznak a termében leülünk egy olyan 20-30-40 nagy négyzetméteres szőnyegre, ahol ahol ott ülnek az anyukák és a kisbabájukkal, apukák is, így körbe, 10-15-20-an, vagy lehet, hogy többen is. És így körben szépen leülünk, ott a kisbaba, aki vagy megmarad az ölben, vagy elmászkál, ott ülünk a szőnyegen, a nagy szőnyegen, és a foglalkozásvezetőnek pontos elképzelése van arról, hogy ezt a fél órát hogy fogja felépíteni, és akkor elkezdünk énekelni. Magyar népdalokat, nagyon sok magyar népdalt énekelünk, és nem a gyereknek tanítjuk, hanem az anyukáknak, a felnőtteknek. Hiszen az az egy éves, két éves, maximum három éves kisgyerek, vagy néhány hónapos kisbaba nyilván nem fog velünk énekelni. Egyébként sincs olyan szándékunk, hogy a három év alatti gyerekeket tanítsuk. Tehát három éves kor alatt nincs semmiféle direkt tanítás, hanem csak körülvesszük őket a mi énekünkkel. Aztán természetesen következnek olyan játékok is, amikről azt mondom, hogy na ez már a gyerekeknek szól. Ugyan a közös éneklés is, tehát azt is hallják, ott hallgatják, de ott olyan célom is van, hogy merjenek énekelni a felnőttek, bátorítom őket, segítem. Tulajdonképpen egy hallás utáni daltanítás történik ott mondjuk a foglalkozás elején, aztán még visszatérünk ezekre a kezdő dalokra, hogy ismételjük és megtanulják a felnőttek. És akkor jön a gyerekeknek szóló ölbéli játék, hintáztató, lovagoltató, felemelem, csiklandozom, kicsit megdögönyözöm, simogatom a tenyerét, aztán sétálunk, járunk, lépegetünk, legugolunk, leülünk székre vagy szőnyegre megint, a foglalkozás vezető hangszeren játszik, és jönnek az újabb közös dalok. Tehát egy nagyon szép felépítettsége van ennek a foglalkozásnak, sok-sok ismétléssel, az nagyon fontos, de úgy ismételünk, mindig úgy, hogy soha nem unalmas, hanem örülnek, hogy jaj, már tudunk
megismerik,
együtt. Igen. Már ismerik, és örülnek, hogy megszólal, hogy jé, tudunk együtt énekelni, ilyen sokan, 10-15-en, megszólal egy kánon is, és örülnek a hangzásnak, és boldogan jönnek vissza aztán újra.
Mennyi ideig tart egy ilyen foglalkozás?
Fél órás. Fél óra. Fél órás, igen.
És mi inspirálta önt, hogy egy ilyen módszert megalkosson? Mert valami, tehát, hogy valahogy ez kellett valami inspiráció hozzá, hogy most én kisgyerekekkel, meg anyákkal szeretnék foglalkozni. Tehát hogyan jött ez? Honnan jött ez az ötlet?
Olyan érdekes, mert sokszor megkérdezik, és mindig az az első gondolatom, hogy ezt az ezt adta az élet. De közben, ha így tényleg szeretnék rá pontosabban válaszolni, akkor azt mondom, hogy olyan több irányból jöttek, kérték, volt, aki kérte, mert zenovodásokkal foglalkoztam, és akkor mondta az egyik óvisnak az anyukája, hogy hát a kis testvért hozná az óvodások közé, hát mondom, ne viccelj, egy éves nem lett az öt évesek közé, hát gyönyörű körjátékokat játszunk, az a pici járni se tud. Hát de jaj, de jó lenne. Akkor ugye elkezdtem gondolkodni. Akkor közben Forrai Kati néni megbízott engem olyan feladatokkal, hogy bölcsődei gondozónőket tanítsak, ami megint azt jelenti, hogy itt a három év alatti gyerekekkel kerültem kapcsolatba a gondozónők tanítása közben. És ez mind így valahogy az életemnek egy ugyanarra az időszakára esett. Akkor ez időtájt volt a kislányom, a második gyerekem, éppen ilyen három év körüli készült már óvodába menni, de én amíg otthon voltam vele egyesen, nagyon sokat énekeltünk, és sokat játszottunk, ölbéli játékokat, és egy jó néhány felvétel készült erről, akkor abból lett egy oktatófilm, ebből a felvétel sorból, hogy lehet játszani három év alatti gyerekekkel, gondoltam, hogy az óvónőképzős tanítványaimnak majd megmutatom egy példatárat, hogy na, ilyen játékokat. Szóval minden így, minden út így egy irányba mutatott, hogy valahogy meg kellene mutatni azt a szülőknek, hogy három éves kor alatti gyerekekkel hogy lehet játszani, meg mit lehet játszani. És valójában Kodály Zoltán és Forrai Katalin, tehát Kodály Zoltán megadta az útmutatásokat, ugye az elveket, hogy nagyon korán kell kezdeni mondjuk a születés előtt, vagy a születéstől gyakorlatban, de Kati néni a bölcsődei módszertant dolgozta ki, és leírta, és az óvodait. De azt mondjuk, hogy a zenei nevelés a családban kezdődik azokkal a nagyon pici babákkal, akkor ott az elv, a gondolat megvolt, de a gyakorlat nem. Mm-hmm. És akkor elkezdtem rajta gondolkozni, hogyha 3 éves kor alatt nem tanítunk gyerekeket, akkor kit lehet tanítani a családban? Hát adódott, hogy a felnőtteket, a szülőket.
Hát ugye régen azért ezt tudták az anyák, tehát nem több száz évvel ezelőtt énekeltek, ringatták a gyerekeiket.
Így van, a nagyszülők, és úgy van, nagy családban együtt éltek, és nem volt más. A mese volt, meg a vers, meg a dal.
Azért az én lányom most is énekel a gyerekeinek, úgyhogy azt szerintem
most se. Hogyne, hála Istennek. Ez nagyon jó, mert nagyon sokan tudják ezt, meg esetleg igen. Úgy nevelődtek.
Igen, de hogy a többség...
De a többség eljön, és azt mondja, hogy nem jut eszembe semmi.
Igen.
És lehet, hogy nem is kell nekünk olyan sokat segíteni. Jaj, tényleg. És akkor már is énekel, és mondja, és velünk, és ott ebben a közösségben jól érzi magát. Vannak, akik azért jönnek, éppen azért, mert tudnak, meg szeretnek énekelni, és hiányzik nekik, mert otthon ülnek. Tehát olyan sok érdekes tapasztalatom van, hogy milyen indok miatt jönnek
el. Erről beszéljünk, azért is kérdezem, tehát, hogy milyen indokkal jönnek, mert ugye régen nem volt ilyen, bár a fonóba összeültek az asszonyok régen is, és akkor egymástől is tanulták.
De hát a gyerek az nem volt, azt hiszem, vagy volt.
Hát azért, ha nem tudom.
Hát tehát, volt, hogyha... a nagy bacskák ott lábat lankodtak, igen. Vagy nem tudták őket úgy jóvá tenni éppen akkor. De szóval nagyon sok... motivációval érkeznek, sok félével, úgy mondom inkább, ahogy mondtam az előbb is, hogy van, aki azért, mert szeretne valamilyen tudást, van, aki azért, mert vannak emlékei gyerekkorából, mert kórusban énekelt, vagy akár felnőtt kórusban énekelt, de most nem tud eljárni. Vagy van, aki egyszerűen közösségre vágyik, ki szeretne mozdulni otthonról. Szóval tényleg olyan sokféle helyzetet mesélnek el az anyukák, hogy miért jönnek, és nagyon sokan jönnek azért is, mert azt hiszik magukról, hogy nem tudnak, nem mernek. Ők, nekik az énektanár is azt mondta, hogy te inkább csattátok, ugye most gondoljuk
igen,
egy filmre.
Igen,
szóval. És akkor eljönnek, és ott kedvük lesz. Tehát nekünk úgy kell megtartani ezeket a foglalkozásokat ott a szőnyegen, és úgy kell összeülni, hogy ott kialakuljon egy közösség. Egy olyan közösség, ahol jó lenni, és ahol jó énekelni, és ahol együtt örülünk annak, hogy a gyerekek hogy reagálnak. És ez is egy óriási dolog.
A közösség megtartó ereje. Nagyon érdekes, amiket mond, mert ugye itt rá a gyerekekre fókuszáltunk rá, hogy majd erről is beszélünk, hogy milyen jótékony hatása van annak, hogyha énekelünk neki, ha ringatjuk, ha simogatjuk kis csecsemőkorba. De itt azért itt vannak az anyák, akik akár a szülés után kerülhetnek depresszív hangulatba, elhagyatott állapotban, lelkileg, ugye nagy családok fölbomlóban vannak, és nincsen egy nagyvárosban semmi közösség, ahova tartozhatnak, és itt egy állandó időpontban ott lenni, és látni, hogy másnak milyen problémája van nyilván. Tehát amellett, hogy együtt örülnek, de látja, hogy a többi anyának is vannak problémái, és tudnak beszélgetni egymással utána.
Így van,
tehát, hogy
igen.
Ez nagyon sok hatása és előnye van egy ilyen foglalkozásnak.
Igen, én is ezt gondolom, hogy tényleg biztos, hogy eljönnek azért a tartalomért is, remélem, bízom benne, úgy tűnik, hogy igen, amit ott kapnak, és közben barátságok szövődnek, egymásra találnak, legközelebb már együtt jönnek hozzá a sogornőjét, barátnőjét, hogy ez jó volt, gyere, menjünk együtt, és biztos, hogy egy nagyon erős közösségi érzés is ki tud alakulni. Nagyon friss élményem, és nagyon jó élményem a múlt hétről, a Felvidéken jártam. Nagyon sok tanítványom van a felvidéki magyar óvónők között, és fantasztikus munkát végeznek, és én azt gondolom, és ott ringató foglalkozásokat tartanak, most már csak nem 30 településen. És ez egy nagy számot jelent ott, és látom a küzdelmüket, hogy milyen nehéz a magyar közösséget vagy összetartani, és milyen nehéz a magyarságukat megtartani, és mennyit dolgoznak, és milyen sokat tesznek ezért. És én nagyon boldog vagyok, és talán mondhatom azt is, hogy büszke, hogy a ringatóval dolgoznak azért, hogy a magyar közösségeket összehozzák, és a magyar nyelvet, és a magyar dalainkat. És most a ringatós gyerekek, akik ugye járnak az anyukájukkal, apukájukkal, vagy éppen vegyes házasságból született gyerekek, járnak minden héten a ringatóra, anyukával vagy apukával, ezek a gyerekek most mennek tovább a magyar óvodákba. Miközben azért nagyon sokat kell harcolni, hogy magyar óvodába, magyar iskolába irassák az ottani gyerekeket.
És ugye beszéltük, hogy élményt ad, személyiséget fejlesz, de a kultúránkat tovább adjuk.
Így van, pontosan. Nyelvet, a hagyományainkat.
Vannak-e vizsgálati eredmények, kutatási eredmények a ringató módszerrel kapcsolatban?
Számtalan szakdolgozat született. De olyan kutatás, amit valaha is publikáltak, olyan nincs még, és én boldogan várnék arra, vagy várok arra, hogy egyszer csak valaki megjelenjen, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen és ilyen, ilyen szempontok szerint, ilyen és ilyen kutatási módszerrel, ennyi ideig, ez az elképzelésem, csináljuk meg, vannak hozzá munkatársaim, vannak hozzá eszközeim, és én pedig adom, nyújtom a zenei ismereteimet és a csoportokat hozzá, tehát én boldogan állnék még neki egy ilyen kutatásnak. Ahhoz már nincs energiám, meg időm, hogy én elkezdjek keresni társakat, hogy egy csoportot összehozzak, de ha valaki egyszer nálam megjelenik, akkor én ebben...
Felhívás a kedves ebben. Hallgatókhoz.
Igen.
Ha van pszichológus, vagy esetleg hogyne. Hasonló érdeklődésű ember, akkor rajta.
Gyönyörű munkát lehetne. Nekem is vannak elképzeléseim, hogy mit lehetne mérni, hogyan, mit lehetne követni... De hát ehhez kellene egy kis csoport.
De én amúgykor hallottam, hogy koraszülött osztályon ott volt egy ringató szakember, aki elvégezte, vagy ha lehet így hívni, aki elvégezte ezt a módszert, és
a... Igen, ők a kolléganőim, és hazai téme, aki elsőként a Bókai utcai egyeszámú gyermekklinikára ment az ének hangjával és a gitárjával, koraszülött babákhoz, pontosabban szülőkhöz és babákhoz, tehát ott anyukák, apukák, vagy csak anyuka, vagy csak apuka ott a kisbaba mellett, az inkubátor mellett, és ott, hogyha szívesen fogadja az édesanyja, akkor a hazai Tima kolléganőm, de most már többen is vannak a lányok, ott énekel szép szeliden, csöndesen, és az édesanyjával együtt ott a kisbaba mellett, és érintgeti az anyuka a babát, és ott kicsit beszélgetnek is, tehát ez egy nagyon erős segítő munka, nagyon erős lelki segítő munka, sőt, talán ezt tenném az első helyre, hogy egy olyan lelki támaszt ad egy kritikus helyzetben, erre ugye senki nem számított, mindenki boldogan várja a kisbabáját, és nem arra számított, hogy valami nagy baj lesz. És ezek a kolléganők többsége ringató foglalkozás vezető kolléganő, de most már mások is csatlakoztak, hazai tíme a vezetésével zajlik ez a program, és most már mások is csatlakoztak hozzájuk, és a nevük pedig a Te hangodat ismerem. Most már nem a ringató színeiben dolgoznak, nagyszerű elképzelések alapján haladnak tovább. Így a ringatóból indult, de van egy új, szép új nevük, és én azt gondolom, hogy csodálatos munkát végeznek a kórházban.
Azt azért tudjuk, hogy tehát rengeteg kutatási eredmény született azzal kapcsolatban, tehát vizsgálták az anya-gyerek kapcsolatot, ugye a korai kötődést, és hogy az érintésnek, a ringatásnak, az anya hangjának milyen nagy szerepe van a gyermek személyiség fejlődése szempontjából. És azt is tudjuk, hogy tehát hogy ugye 70-es években voltak ilyen vizsgálatok, a belféle vizsgálat, hogyha megfigyelték azt, hogyha a gyerek és az anya úgy van interakcióban, csak gondozzák, tehát kielégíti az anya gyerek szükségleteit, meg megfigyelték úgy, hogy ha gondozás mellett úgymond egy játékos kapcsolatban vannak egymással, valószínűsítették, hogy biztonságosabban kötődik a gyerek akkor az anyához, hogyha van egy ilyen örömteli játékos kölcsönös interakció kapcsolat az anya gyerek között.
Pontosan, tehát egy erős szimbiózisba él az édesanyja és a kisbaba, és ha elmaradnak az érintések, azok a pillanatok, amikor rád nézek, rád mosolygok, hozzád beszélek, neked énekelek, hozzád szólok, amikor az édesanyja teljes lelkét adja át a kisgyereknek, hát gyönyörű Kodály gondolat azt mondja Kodály Zoltán, hogy az édesanyja nem csak testét adja gyermekének, hanem a lelkét is a magáiból építi fel. Ha csak a gondozási feladatot látja egy anyuka, az veszélyes.
Hát
ezt se tudom képzelni.
Hát én egész meg vagyok döbbenve, mert olyasmit hallottam, hogy gyermek otthonban ott nem szabad érzelmi kapcsolatot létesíteni, igen, a gyerekkel, már pedig valaki mástól hallottam tapasztalatából, aki valakit örökbe fogadott, hogy miután nem volt semmiféle érzelmi kapcsolat, nem tudott beszélni, nem tudom, 3 éves koráig a gyerek, és bekerült egy közösségbe, ahol szerették, abban a pillanatban megtanult.
Pontosan.
Most mi lehet ennek az oka, hogy miért nem szabad szeretni ezt a gyereket?
Én ismerem ezt a felfogást, meg azt a gyermekotthont is, ahol így dolgoznak, ez szerint dolgoznak, ott a kolléganőket is ismerem. Én megkérdeztem, mert én oda elmentem tanítani, éneket tanítani, ott megkértek rá. Azt mondták, hogy ha azokkal a gyerekekkel érzelmi kötődést alakítanak ki, akkor utána nehéz tőlük elválni, és nagy törés lesz a kisgyermek életében az elválás, és mindenek előtt önállóságra is, tehát mindenek előtt önállóságra nevelik a gyerekeket. Hát mert lehet, hogy elviszik, örökbefogadják.
Hát akkor még
visszajön. Én is azt gondolom, hogy azzal nagyon, tehát egyszerűen sérült lesz a kisgyerek. Ez a bizonyos hospitalizáció áll be, amikor nem is szeretnék hasonlatokat mondani, mert hirtelen olyasmi jutott eszembe, ami nem hangzik jól, de az biztos, hogy sérült személyiség ember növekszik akkor, ha nem kapja meg a lelki kielégítését, meg a testit is, mert az ölelés az...
Hát azt tudjuk, ez is bizonyított, hogy ha megkapja az ölelést, akkor olyan hormonok szabadulnak föl a szervezetünkbe, ami egészségvédő. Tehát csökkenti a stresszhormonok jelenlétét, a kortizol termelődését is. Igen, és ugye ez az immunrendszert erősíti. Ugyanakkor a fájdalom küszöböt is növeli, tehát fájdalomcsökkentő szerepe van az érintésnek, tehát meg a simogatásnak, ezt tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik kórházban vannak, és kicsik, és ott van mellette a szülő, sokkal gyorsabban gyógyulnak.
És nincs kompromisszum? Tehát az, hogy egy kicsikét szeretem, de utána akkor engedem, hogy valaki más jobban szeresse. Hát mondjuk egy családban is, mondjuk az édesanyja nyilván szorosabban kötődik a gyerekhez, az édesapja, vagy nagypapa, vagy nagymama, azok kevésbé.
Hát én nem tudom, hogy végül... Ott hogy, évekkel ezelőtt voltam abban a nevelő otthonban, ahol ugyanezt láttam, és ezt mondták el nekem, én a legnagyobb megdöbbenésemre nem tudom, hogy azóta is ez a szemlélet van-e még ott most is, de tehát nekem ez nagyon, ez a ridegség, amit el tudok képzelni, hogy nem tudom, nekem ez borzalmas.
Tűnik attól kezdve, nekem ez a, ugye nem értek hozzá, de amit erről tudok, akkor az azt jelenti, hogy ezzel a gyerekkel már felnőtt korában semmit nem lehet csinálni.
Hát nem fog.
Tehát az alapvető készségek hiányoznak.
Ugye itt nem mindegy, hogy hány éves ez a gyerek, tehát hogyha kicsikorban, egész csecsemőkorban nem kapja meg ezt a biztonság élményt. Tehát az, hogy a szükségleteimet csillapítani kell, és nem csak az, hogy mechanikusan tisztába teszem, megetetem, hanem átölelem, belenézek a szemébe, látja a mosolyt a tekintet, vagy az arcomon, akkor azt jelenti, hogy a világ biztonságos, megszólítható öröm.
Igen, és az agyműködés is állítólag ennek megfelelően intenzívebb lesz, tehát kifejlődnek az idegpályák.
Hát minden, igen. Hát most sorolhatnánk, hogy a beszédkészséget hogyan erősíti, az emlékezetet, a képzeletet, a mozgásfejlődést, mindenféle kis billentő hintáztató játék, a szocializációt, hát nem tud az a szegény gyerek kapcsolatot teremteni másokkal, ha nem kapta meg az ölelést.
Hát meg vannak szenzitív periódusok, hogy meddig tart így ez, van, ugye? Tehát most 5 hónapos korba adják-e örök, vagy kerül-e mondjuk nevelő otthonba, vagy nem mindegy, hogy 3 évesen, tehát minél fiatalabb a kisgyermek, az első 2-3 hónap az még pótolható, de hogyha több, tehát erre vannak ilyen vizsgálat eredmények, hogy meddig van ebbe a szeparációba, és egy bizonyos idő után már visszafordíthatatlan.
És akkor hiába van alaptanterv, meg akármi más, igen, akkor abban már, tehát a családban dől el szerintem majdnem minden.
Így van, biztos vagyok benne.
Hát ez nehéz kérdés, ugye ez az örökbefogadás is hasonló téma, hogy jó ezt, ha örökbefogadják, vagy maradjon a nevelőintézetben, mert hogyha a nevelőszülőkhöz kikerül, vagy örökbefogadjanak egy gyereket, és ha mégsem megtudja azt, hogy nem azok a szülők nevelik, akkor hát nem biztos, hogy ő ezt neki pozit. Tehát erre is vannak kutatási eredmények, úgy vizsgálatok, hogy most mi az előnyösebb.
De igen, hát ez biztos, hogy családja és gyermeke válogatja, hogy tudják ezt megoldani, vagy hogy tudnak ezen túljutni, vagy átlépni, hogy ahány, én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet ezt is jól kezelni, vagy jól megoldani.
Igen. Jó, térjünk vissza egy picit még a ringató módszerre, kik és hol tanulhatják meg ezt a módszert?
Tulajdonképpen most azt kellene mondani, hogy bárki megtanulhatja, de ez nem így van. Hát most jöttem az alkalmassági vizsgáról, ma délután volt. Azt mondhatom, hogy bárki jelentkezhet, akinek megfelelő zenei képzettsége van, és olyan a személyisége, hogy erre a nagyon speciális helyzetre fel tud készülni, ahol felnőttek is és gyerekek is együtt vannak, és igazából a felnőttekre kell hatni, a felnőtteket kell tanítani, de közben figyelünk az egész helyzetre a gyerekekre is. Tehát kell egyfajta rátermettség, egy nyitottság, egy picit képes legyen előadó is lenni, meg egy picit képes legyen pedagógus, tanár is lenni. Tehát amikor elkezdtem ezt 5 évvel ezelőtt, 20, most már 26 inkább, vidéken, Szekszárdon, akkor én nem gondoltam arra, hogy én egy interaktív foglalkozás formát találok ki, meg se fordult a fejemben, de valójában ez egy nagyon erős interaktív játék végig, tanítás, de nem didaktikusan és nem keményen, hanem kedvet ébresztünk. Úgy tanítunk, hogy szeresse. Milyen jó lenne mindent úgy tanítani, hogy egyből szeressék, akik tanulják. Tehát igyekszünk úgy tanítani, hogy ehhez kedve legyen a felnőtteknek, és szeressék. És
tehát, hogy kik jelentkezhetnek még így a módszer? Mi a feltétele annak?
Igen,
hogy...
na most az nagyon fontos feltétel, hogy tényleg legyen zenei képzettsége, tudjon hangszeren játszani, biztosan tudjon énekelni, biztosan és tisztán tudjon énekelni, tudjon hangszeren játszani, ahogy mondtam, és legyen ez a fajta rátermettsége, hogy egy kicsit tanítani tudjon, kicsit előadni tudjon, szépen beszéljen, nekem ez is fontos, mm-hmm. Jó szervező legyen, mert nagyrészt magának kell megszervezni ezeket a csoportokat ott a városában. Tehát, és éppen ezért azt szoktuk csinálni, hogy mielőtt egy tanfolyamot tartunk, egyébben egy tanfolyam van, majd most lesz egy szeptemberben, előtte találkozunk azokkal, akik érdeklődnek a tanfolyam iránt, és beszélgetünk egy olyan 20 percet mindenkivel, megismerkedünk, mi megismerjük a jelentkezőket, minket, néhány kolléganővel leülünk, beszélünk neki a ringatóról, arról, hogy mit várnánk esetleg tőle, ha hozzánk csatlakozna, és aztán meg is énekeltetjük, szóval azért meghallgatjuk őket.
Diploma kell hozzá? Tehát...
Igen. 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 És nem baj, ha nem pedagógus diploma, de igen.
És mennyi idős ez a tanfolyam? Tehát mennyi idő? Ide
30 alatt... órás a tanfolyam, és 3 hétvége alatt zajlik. Uh-huh. Nagyon erős a gyakorlati képzés benne, sok-sok bemutató foglalkozást látnak a hallgatók, élő bemutató foglalkozásokat, és hozzáteszük ezt a bizonyos kodályi zenepedagógiát, illetve hát azt a speciális foglalkozás vezetési technikát vagy tudást, ami itt a hosszú évek alatt, ami mögöttem van, kialakult, szépen letisztult, és nagyon jól lehet ezt tanítani. Tehát meg lehet tanulni, de kell hozzá egy jó egyéniség. Tehát a foglalkozás vezető egyénisége az nem elhanyagolható.
Hát ott ugye azért, ha vannak, hányan vannak legtöbb, mennyien lehetnek? 10-15
tanúk? Hát mondjuk, igen.
És akkor még ott van 15 kisgyerek.
Igen, de van, amikor többen.
Fő, és különböző, de vannak a felnőttek, meg vannak a gyerekek, így akik van. Nem biztos, hogy az anyuka ölébe ülnek, hát hanem
nem baj. Úgy van.
Mennek, úgy néz ki. És akkor, de mégis tudni kell tartani, vezetni igen, ezt
pontosan.
A foglalkozást.
És megcsinálják a lányok ragyogóan, 91-nehányan vagyunk most már határainkon, innen és túl, és nincs anarchia, és nincs felfordulás, és igaziból még az az érdekessége, hogy nincsenek tárgyi eszközeink, tehát nem viszünk be játékokat, meg bábokat, meg gyerekhangszereket, ilyen pici babák kezében nem adunk kis dobot, meg cintányért, hanem a foglalkozás vezetőből, az ő személyiségéből fakadó eszközeink vannak, és a zenei, technikai megoldásaink, mert arra nagyon sok mindent tanítok a lányoknak, és a foglalkozás vezető hangszerjátékkal. Tehát egyéb eszközünk nincs.
Gitár, hegedű, igen, furulya.
Igen, így van.
Azért, ha van két tányér, amit össze lehet csapni, és nagy zajt csinálni vele, az nagyon boldoggá tesz bizonyos korosztályban.
Igen, de 15 gyerek van ott, és fegyelmezni kell, akkor most kirángatom a kezét.
Ezt így szeretnénk elkerülni. Otthon lehet, az anyukák megszokták, és itthon se lehet, dehogy is nem, amit csak belefér. Csak tényleg erről van szó, hogyha ott olyan sokan vagyunk, és még hogyha igazi kis hangszert, mert vannak ritmus hangszerek, amit óvodásoknak szoktunk vinni az óvodába, vagy ilyen kis különféle csörgő-zörgő hangszerek, tehát olyat adok ki a gyerekeknek, abból is káosz lesz, tehát ilyen picik nem tudják hangszerként használni, szájukba veszik, a másiké is kell neki, tehát mi a konfliktusokat akarjuk elkerülni azzal, hogy nem osztogatunk ki hangszereket, meg az időt, tehát az a fél óra, az nálunk úgy elröppen, az olyan feszítetten, ott mindig van valami, nem kapkodás, és nem darálás, és nem gyorsan, hanem van mindig valami feszítetten megy.
Én voltam egy ilyen foglalkozáson, illetve több ilyen foglalkozáson, és nagyon nagy élmény. Tehát amikor megszólal ez az éneklés, a közös éneklés, és együtt 15 felnőtt nő énekel, vagy felnőtt ember magyar népdalokat, olyan ereje van, amit a gyerek biztos, hogy észrevesz, és nem kell neki ahhoz eszköz, hogy most tanul, tehát hogy felkeltsük a figyelmét, az érdeklődését, és hogy motivált lesz abba, hogy ott részt vegyen ezekbe a foglalkozások.
Igen.
Az ő életkorának megfelelően nyilván, meg tehát egy csomó mindentől függ ez, de azért ez sikeres szokott lenni. Legalábbis én ezt tapasztalom.
Igen. Meg az nem olyan nagy baj, hogyha egy kisgyerek eltotyog, visszajön, nincs kitartó figyelmük, nem várjuk el, hogy ott picit figyel, picit nem. Van, aki végigül így, végignézi. Van, aki egy kicsit szabad mozogni ott. Tehát.
Igen, és a másik meg azt tudjuk, és egyre jobban tudjuk, és alkalmazzuk, én pszichológusként mondom ezt, hogy a mozgás és beszéd fejlődésben mennyire nagy szerepe van ezeknek a bőbeli játékoknak, népdaloknak, mondókáknak, tehát, hogy az idegrendszert érleli, tehát megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél kifejezetten javasoljuk a mondókázást, a mozgást és a mondókázást összekötését, tehát, hogy alakuljon, tehát, hogy érjen az idegrendszert érleli, hogyha össze tudjuk kötni a mozgást és a beszédet.
Éppen ma mondta nekem valaki, hogy milyen jó lenne ezt a gyógypedagógusok képzésébe bevinni ezt a fajta módszert, mert hogy milyen, tehát itt épp az anya-gyerek kapcsolatról beszélgettünk, hogy milyen nehezen alakul az éppen akár egy sérült gyereknél, és hogy milyen nehéz elfogadni a helyzetet, meg egyáltalán gyógypedagógus képzésbe egy kicsit bevinni a zenei nevelést, hát jó lenne.
Nagyon köszönjük dr. Gálné Gró Ilonának, a ringató foglalkozás megalkotójának, és állandó vendégünknek dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták a meghívásunkat a műsorunkba. Kedves hallgatóinknak a figyelmét szeretném felhívni, hogy a műsorainkat ingyenesen bármikor meghallgathatják interneten keresztül a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után. illetve műsorainkat online is tudják hallgatni. A Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol tájékozódhatnak hirdetéseinkről, aktualitásokról is. Köszönjük, hogy velük tartottak mai műsorunkba. Várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a rádiókészülékek elé.
Hit és tudás.